Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet ennek a hétnek az utolsó estéjén, a Zsoltár szavával: az Úré a föld, és ami betölti, a földkerekség és a rajta lakók. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. A mai esténken is, ahogyan a korábbi estéken is, a 103. Zsoltár az, amit a mi Urunk elénk ad, és annak alapján vezet minket tovább szorosabb közösségbe ő vele. Bertit kértem meg arra, hogy olvassa föl ma is, hallgassuk meg ma is egyben a Zsoltárt.
Ének Isten irgalmáról, Dávidé. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaiddal életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Minden elnyomottal igazságosan és törvényesen bánik az Úr. Megismertette útjait Mózessel, cselekedeteit Izrael fiaival. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Isten félők iránt. Amilyen messze van a napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Isten félőkhöz. Hiszen tudja, hogyan formált, emlékszik rá, hogy porból lettünk. Az ember napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mező virága. Ha végig söpör rajta a szél, vége van, még a helyét sem lehet felismerni. De az Úr szeretete mindörökké az Isten félőkkel van, és igazsága még az unokáinkkal is, azokkal, akik megtartják szövetségét, és arra törekszenek, hogy teljesítsék rendelkezéseit. Az Úr a mennyben állította fel trónját, királyi hatalmával mindenen uralkodik. Áldjátok az Urat, angyalai ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek parancsát, és hallgattok parancsszavára. Áldjátok az Urat, ti seregei, szolgái, akaratának végrehajtói. Áldjátok az Urat, ti teremtményei mindenütt, ahol uralkodik. Áldjad lelkem az Urat!
Köszönjük szépen, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, áldunk és magasztalunk téged, mint életünk királyát. Téged, aki rendet tartasz abban a világban, amelyben benne élünk, amelyben olyan sokan próbálnak rendetlenséget csinálni, és sokszor mi magunk is megborítjuk, megbontjuk azt a rendet, amelyet te nekünk ajándékoztál. Áldunk téged, hódolunk előtted, aki mindenek ura vagy. Dicsérünk téged, aki nem hagyod, hogy elszabadulhasson a gonosz, sőt, győzelmet arattál fölötte. Köszönjük, hogy a mi személyes életünkben is ezt a te győzelmedet meg akarod mutatni, hogy mindenki láthassa, milyen nagy a te dicsőséged. Áldunk téged azért, mert ezért hívtál ma is bennünket ide, hogy a te ígédre figyeljünk, és megmutassál talán olyas valamit az életünkben, ami hiányzik belőle, ami a hitünket meggyengíti, amit nem veszünk komolyan a te szavadból. Vagy megmutassál valamit, amivel szembe megyünk a te akaratoddal, és ezzel a te dicsőségedet elhalványítjuk a körülöttünk élők szemében. Magasztalunk téged, akinek a dicsősége végül mindenek fölött ott kell, hogy ragyogjon. Szeretnénk a te kezedbe letenni a szívünket, az életünket, ezzel a vágyjal, hadd legyen láthatóbb, egyre jobban láthatóbb mi rajtunk is. Világ világossága, mindenek ura, ragyogtasd be a te szent lelked által életünk minden zugába azt, amit te mondasz, s ajándékozz meg minket azzal, hogy a mi életünk is a te munkád nyomán egyre fényesebben ragyoghasson. Amen. A 103. Zsoltár utolsó néhány versét hallgassuk meg, a 19-től a 22. versig. Így szól ezen a helyen a Zsoltárban a mi Urunk szava. Az Úr a mennyben állította fel trónját, királyi hatalmával mindenen uralkodik. Áldjátok az Urat, angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek parancsát, és hallgattok parancs szavára. Áldjátok az Urat, ti seregei, szolgái, akaratának végrehajtói. Áldjátok az Urat, ti teremtményei, mindenütt, ahol uralkodik. Áldjad, lelkem, az Urat. Amikor egy csecsemő megszületik, akkor nagyon keveset érzékel a valóságból, amely körülveszi őt. Általában nem érdekli őt, hogy mennyibe kerül a tojás, ahogyan az sem, hogy mennyi a forintnak az árfolyama, meg hogy késik-e a 78-as troli, vagy azt, hogy sztrájkolnak-e Ferihegyen. Annak ellenére, hogy többnyire a hírekben ilyesmikről szoktunk hallani, vagy talán egymásnak ezt szoktuk bosszankodva elmondani, őt ezek nem érdeklik. Az viszont fontos számára, hogy ennivalója legyen, meg hogy tudjon aludni, meg hogy ne fájjon a pocakja, és hogy amikor szüksége van rá, akkor kicseréljék a pelenkáját, és tisztába tegyék. Mondhatnánk azt is, hogy egészen máshogyan látja a világot, végletekben gondolkozik, a dolgok vagy rendben vannak, mert az alapvető szükségletei rendelkezésére állnak, vagy pedig nincsenek rendben, ezt általában hangjelzésekkel szokta a környezete tudására hozni. És a növekedés velejárója az, hogy egyre összetettebben látjuk a világot, a valóságot, amelyben benne élünk. Örömet találunk sok mindenben, ami korábban hidegen hagyott bennünket, és fordítva is igaz, néha olyanok miatt is elkeseredünk, vagy dübegurulunk, ami közömbös volt, és talán maradhatna is nekünk közömbös. Az Úr Jézus arra tanított, hogy ha van mit magunkra venni, meg van mit megenni, akkor az elég lehet a mi számunkra. Ennél sokkal többre nincsen szükségünk, és mégis sokszor fölhergeljük magunkat ilyeneken, hogy sztrájkolnak-e Ferihegyen, késik-e a 78-as troli, és hogy milyen a forintnak az árfolyama, vagy mennyibe kerül a tojás. A 103. Zsoltár a lelki növekedés folyamatát is hasonlóképpen mutatja be. Ahogyan egyre többet látunk a lelkiek világából. Az Úr dicséretére hív, s egyre gazdagabban mutatja meg azt, hogy miért is van okunk áldani az Úr nevét. Így kezdődött, áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét, áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ez is elég lehetne. Ha belegondolunk, hogy mennyi jót tett velünk, felsorolni se nagyon tudjuk. És mégis a Zsoltár elkezdi lebontani sorra, hogy mennyi területen láthatjuk az ő jóságát, a bűnbocsánatot, a gyógyulás ajándékát, a megváltás ajándékát, és folytatja a sort. Aztán még tovább megy és beszél arról, hogy hogyan jelentette ő ki magát, hogy megismerteti az ő útjait az övéivel, hogy világossá teszi azt, hogy merre induljunk az ő követésében. Aztán megint tovább lép, és bemutatja nekünk Isten kegyelmét, Isten szeretetét, amely minden elgondolásunkon túlmutat és túl szárnyalja azt, mint ég a földtől, olyan nagy az ő szeretete. Aztán az ő soha véget nem érő uralmát, amely megelőzi a történelmet, és amely követi is azt. És tulajdonképpen azt is mondhatnánk, hogy ez csak egy piciny töredéke ennek a Zsoltárnak, ezek kerültek elénk az elmúlt napokban, ezen a héten, de mennyi minden mást is kiemelhettünk volna. Azt gondolom, hogy nem csak egy hétre, hanem egy hónapra is elég lett volna ez a Zsoltár, hogy újra és újra rádöbbenjünk, hogy mennyi mindenért magasztalhatjuk, áldhatjuk az Úr nevét. Minden ember, minden hívő ember, minden hitre jutott ember be kell járja a lelki növekedésnek ezeket a lépéseiket, ezeket az állomásait, ahogyan egyre teljesebben érzékeljük Isten dicsőségét, és egyre inkább áldjuk az ő nagyságát. Az ő szent lelke nem hagy bennünket abban, hogy azt mondjuk, hogy én az újjászületésemkor láttam azt, hogy mi az, amit az én életemben tett, abból valamit megláttam, és ezzel megelégedjek, tovább akar vezetni bennünket a lelki növekedésben. A Zsoltár másképpen is bemutatja ezt a lelki növekedést, és ma erről szeretnék bizonyságot tenni ennek az igének az alapján, arról, hogy hogyan lát egyre többet a valóságból az, akit mennyei atyánk új élettel ajándékozott meg, aki lelki csecsemőként elkezdi az életét, és aztán növekszik, és egyre gazdagabban érzékeli a valóságot, fokozatosan észreveszi azt, hogy nem egyedül van. Hogy nem egyedül van. Ugye a gyermekkornak és a serdülőkornak alapvető, meghatározó élménye ez, amikor rádöbbenünk arra, hogy vannak mások is körülöttünk, és hogy ezekkel a másokkal jó együtt lenni, meg néha bosszankodunk azon, hogy nem jó együtt lenni. Figyeljük meg, hogy hogyan nyílik erre rá a zsoltárosnak a szeme. Ugye az első sorokban a zsoltárosnak az önmagával folytatott párbeszédét halljuk. A hívő ember önmagával folytatott párbeszédét. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ketten vagyunk az Isten tiszteletében, az Úr, meg én. Sőt, tulajdonképpen ezeket a sorokat olvasva, talán még azt is érezhetnénk, hogy először, mintha a sorrend is fordítva lenne, én vagyok az alany, aki áldja az Urat, sőt, én vagyok az alany, aki fölszólítom magamat arra, hogy igazán helyes lenne már áldanom az Urat, úgy tűnik, mintha az én projektemről lenne szó. Mintha én tenném azt, ami itt történik. Legtöbben innen indulunk el. Én vagyok a fontos, mit végezel az Úr az én személyes életemben. Én vagyok a lényeges. Aztán hamar megfordul a sorrend, mert ahogyan elkezdi engedelmesen áldani az Urat, ahogyan felszólította erre magát, ez a felszólítás sem tőle származik, persze már ez is Isten lelkének a munkája, akkor rádöbben Isten cselekedeteire. Az Úr tetteit kezdi el lélegzetét visszafolytva figyelni, és egyszer csak feltűnnek mások is. Hogy mások is vannak az Úr körül. Nem csak én. Azok, akik ugyanúgy vágynak az Úr jóságára, ahogyan én magam is. Először ezeket az elnyomottakat látjuk, akikről hallottuk néhány nappal ezelőtt, hogy ők Isten népének a tagjai, Isten választott népének a tagjai. Nem csak velem foglalkozik az ő szeretete, hanem mindazokkal, akik őt segítségül hívják. A zsoltáros szinte észrevétlenül, nem tudom, hogy megfigyeltük-e, egyszer csak átvált többes számba. Először egyes szám második személyben beszélget önmagával, hogy ne feledd el, mennyi jót tett veled, hogy áldjad az ő nevét, mert minden bűnödet megbocsátja, meg meggyógyítja minden betegségedet. Szinte észre se veszük, és egyszer csak már többes szám első személyben beszél arról, hogy nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk, mert milyen nagy az ő szeretete az Istenfélők iránt, és milyen messzire veti el vétkeinket, átvált többes számba. Nem lehet az Úrra figyelni úgy, hogy ne kerüljenek elénk előbb vagy utóbb azok, akik még ő hozzá tartoznak. Az a reménységem, hogy többnyire örülünk ennek, amikor meglátjuk azokat, akik az Úr környezetében vannak, néha előfordul, hogy bosszankodunk rajtuk, néha ez lehet, hogy még érthető is, sajnos sokszor nem érthető, hogy miért bosszankodunk egymáson. Hosszabb távon azonban nem lehet úgy Isten kegyelméből élni, mintha nem lennének ott körülötte mások is. Aztán egyszer csak tovább tágul a látómező, és azt látjuk, hogy észrevehetjük a hívő elődöket is. Erről is hallottunk kedden. Mózes, meg a pusztai vándorlás nemzedéke, az ő hittapasztalataik, az ő hitélményük kerülnek elénk. Ha elmesélik, akkor minket is lenyűgöznek, hogy mi az, amit átéltek. Döbbenetes dolgokat tett a mi Urunk az ő életükben. Nem véletlen az, hogy az Ószövetség népe évről évre elmesélte azt, hogy mi az, amit Isten a szabadítás alkalmával cselekedett. És de jó ez, ezt mi nekünk magunknak is folytatni, és újra elmondani, hogyan vitte véghez az ő nagy dolgait. Tegyük fel ezt a kérdést, mi vajon elmeséltetjük az előttünk járókkal, hogy mit kaptak ők az Úrtól? Tudjuk, számon tartjuk, milyen gazdagság az, hogyha az ő hitükből is épülhetünk. Ha visszatekintünk tehát az időben, ott is az Úr népét látjuk. Mert ahogyan tegnap hallottunk erről, nem velünk kezdődött az idő, és azt meg a Heidelbergi KT-ből tanulhatjuk meg, hogy az egyház, az Isten népe az idők kezdetétől az idők végezetéig Isten kegyelméből az ige és a lélek munkája által egybe gyűlik. Mielőtt mi lettünk volna, Isten már munkálkodott. Ha tehát visszatekintünk az időben, az Úr népét láthatjuk. És ha előre, kiderül a Zsoltárból, hogy ott is az Úr népét láthatjuk meg, de az Úr szeretete mindörökké az Istenfélőkkel van, ezt bátran értelmezhetjük magunkra, hogyha mi is az Úr nevét valljuk és azt zengjük, és aztán folytatja, és igazsága még az unokáikkal is. Még az unokáikkal is. De jó arra az Istenre figyelni, aki az időnek is az ura, nem ér véget velünk a megváltásnak a csodálatos története. Nem ér véget mi velünk. A mi hitünket azzal is megáldja, erről is hallottunk tegnap, hogy kiárasztja a következő generációkban is az ő áldását. Ezzel is megajándékoz bennünket. És olyan kedves az, hogy nem is a gyermekeinket mondja, akiknek az életére még azt gondoljuk, hogy valami hatással vagyunk, hanem az unokáinkra. Nekem különösen kedves az, amikor kedden együtt vagyunk Bibliaórán az itt levő testvérekkel, akik közül többen nagyszülők, és elmondják azt, hogy mennyire tehetetlennek érzik időnként magukat az unokáik hitbeli hívogatásában, mert a szülőknek sokkal nagyobb a hatása, és aztán elmondják, hogy hogyan látják azt, hogy az Úr az övéinek az unokáit sem hagyja el, és az unokáik életében is hogyan munkálkodik. Azoknak az életében is, akikre közvetlen befolyásunk már nem lesz, talán azokra is, akiknek már a születését sem fogjuk megérni, olyan döbbenetes látni ezt, amikor Isten azt mondja, hogy 1000 nemzedéken keresztül gondja van az övéire. Gyors fejszámolás, hogyha egy nemzedéket mondjuk 25 esztendővel számolunk, akkor az 1000 nemzedék az hány esztendő? 25 000. Most akkor én azt gondolom, hogy ebben ne is gondoljunk bele, hanem rendüljünk bele elsősorban, hogy Istennek ilyen ígéretei vannak a mi számunkra. És a zsoltáros egyszer csak körülnéz, ahogyan halad előre a zsoltárban, és azt veszi észre, hogy ameddig ellát a tekintete, az Úr hódolata az, ami mindent betölt, az Úr a mennyben állította fel a trónját, királyi hatalmával mindenen uralkodik. És aztán sorra szólítja meg a teremtmények csoportjait, hiszen ti is az ő alkotásai, ti is az ő gyülekezetének a tagjai vagytok, ti is áldjátok őt, ti is angyalok, ti is mennyei seregei, meg földi seregei, ti is teremtményei, ti nektek is az Isten gyülekezetében a magasztalás zengők sokaságában van a helyetek. Mi történt itt? Az ember megértette azt, hogy ki ő. Felfedezte azt, hogy kinek alkotta meg őt az Isten, és hogy kikkel tartozik egy közösségbe. Mert egészen különleges lény az ember. Egészen különleges alkotása Istennek. Ugyanúgy Isten teremtménye, mint a többi, ami Isten szavára létrejött. Ugyanúgy Isten teremtményei vagyunk, mint a gólya, meg mint a kankalin, meg mint a Szaturnusz, meg mint a homokszemek, tegnap hallottuk, hogy olyan is az életünk, mint a por, meg mint az angyalok, ugyanúgy Isten kezének az alkotásai, az ő teremtményei vagyunk. És mégis különös méltósággal ajándékozott meg bennünket. Azt olvassuk a Szentírás elején, hangsúlyossá teszi a teremtés története, hogy Isten az ő képére és hasonlatosságára alkotott meg bennünket. Isten képét hordozzuk. A teremtett világban egyedül. Mit jelent az, hogy Isten képét hordozzuk? Azt is mondhatnánk, hogy ez azt jelenti, hogy mi vagyunk a teremtett világ papjai, akik Isten tiszteletre hívják a többi teremtményt. Erre alkotott meg minket Isten. S milyen nyomorúság, amikor arra gondolunk, hogy milyen kitüntetett méltósággal látott el minket Isten, akkor többnyire ahelyett, hogy mindenki mást Isten tiszteletre szólítanánk, ahelyett mi magunk kezdünk el istenkedni. Az ember ebben látja a különlegességét, hogy majd én megmondom, hogy hol van a helye a gólyának, a kankalinnak, a Szaturnusznak, meg a homokszemeknek, meg hol van a helye az angyaloknak is. Ha én szólok neki, akkor nekem engedelmeskedjék, azt tegye, amit én elvárok tőle. Ahelyett, hogy Isten tiszteletet vezetnénk, ahelyett istenkedni kezdünk ebben a világban, és elfelejtjük, hogy teremtmények vagyunk. Aztán, amikor időnként Isten szembesít vele, akkor az ember elkezdi azt gondolni, hogy ő csak egész egyszerűen része ennek a világnak, és elfelejtkezik arról megint csak, hogy milyen különös méltóságot kapott Istentől. A zsoltáros a zsoltár végére megérti, hogy mi a feladata. Isten tiszteletet hirdet. Isten tiszteletet hirdet mindazoknak, akiket Isten megalkotott. Mert ez emberként a feladatunk. Meglátja az Úr gyülekezetét. Meglátja az Úr gyülekezetét, és rácsodálkozik, hogy mennyivel nagyobb az Úr gyülekezete, mint ahogyan mi azt gondolnánk. A zsoltár szövegében már a hét elején láthattuk, hogy van egy különös kulcsszó, amely visszatér az első versekben. Emlékszünk, hogy mi volt ez a kulcsszó? Az volt, hogy minden. Most figyeljük meg, hogy ugyanezekben az utolsó sorokban, amelyeket felolvastam, sajnos az új fordítás kicsit eltompítja ezt. Négy verset olvastam föl, most a Károli szerint olvasom, hányszor szerepel a minden szó. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Én négyet számoltam, négyszer szerepel pontosan, köszönöm szépen, itt többen mutatták, köszönöm. Négyszer szerepel a minden szó abban a szakaszban, amit négy versre oszt föl a mi Bibliánk. Szinte azt mondhatnánk, hogy minden versre jut egy minden. A zsoltár elején, amikor újra és újra elhangzott ez, hogy minden, akkor az arra mutatott rá, hogy az életünket teljességében áthatja az Úrnak a munkája. Hogy az ő szeretete mennyire minden területen megjelenik a mi személyes életünkben. És itt a végén arról szól, hogy ez minden teremtményre igaz. Ez mindenkire igaz, mindenre, amit ő létrehozott. Sajnos olyan gyakori a mi tévedésünk, hogy a mi gyülekezetünkről szoktunk beszélni. És összekeverjük a mi gyülekezetünket, legalábbis ami a mi fejünkben gyülekezetként él, az Úr gyülekezetével. A mai alkalomnak nem véletlenül adtam ezt a címet, hogy az Úr gyülekezete, és nem csak azért, hogy beleilleszkedjen abba a sorba, ami az Úr dicsérete után, meg az Úr szeretete után, meg az Úr útjai után, meg az Úr ideje után következik. A Szentírás az Úr gyülekezetéről beszél. Az Úr gyülekezetéről beszél, amelynek nem mi húzzuk meg a határait, mint a mi gyülekezetünknek, amely nem a mi ízlésünk szerint áll össze. Jézus nagyon keményen beszél arról, hogy milyen a mi gyülekezetünk. A farizeusoknak mondja ezt, jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert bezárjátok a mennyek országát az emberek előtt, ti magatok nem mentek be, és azokat sem engeditek be, akik be akarnak menni. A mi gyülekezetünk kívül van a mennyországon, és akadálya annak, hogy mások eljussanak oda. Jaj, ha mi akarjuk meghúzni a határokat. Jaj, ha mi akarjuk fölépíteni a falakat. Jaj, ha be akarjuk csukni a mennyország kapuját. Kik lehetnek tagjai az Úr gyülekezetének? Azok, akiket az Úr választ ki, nem mi. Azok, akiket ő hív el. Azok, akiket ő vonz magához. Mindegy az, hogy nekem rokonszenvese vagy sem. Ha Jézus magához hívta, ha az Úr magának választotta, akkor ott a helye. Mit jelent mindez először a gyülekezetre nézve, és mit jelent aztán mindez a mi hitünkre nézve, erre a két kérdésre válaszoljunk még röviden. Mit mondhatunk el az Úr gyülekezetéről? Annak alapján, amit a Zsoltárban olvasunk, azt mondhatjuk, hogy az Úr gyülekezete egyszerre inkluzív és exkluzív. Mit jelent ez? Az inkluzív szót talán hallottuk időről időre, azt jelenti, hogy befogadó. De azt is mondhatnánk, hogy az Isten gyülekezete, az Úr gyülekezete nem is csupán befogadó, hanem beölelő, magába ölelő gyülekezet. Mert lehetetlen az, hogy akit az Úr szeretete ide vonz, annak ne legyen helye közöttünk. Befogadónak, sőt beölelőnek kell lenni. Vajon van-e helye annak, aki jön közénk? Azon gondolkoztam el, hogy vajon hol van a mi helyünk, amikor megérkezünk a templomba. Hol találunk helyet? Vannak, akik a sor szélén. Mert hogy, nem tudom, lehet, hogy azért, mert onnan a menekülés az könnyebben megvalósítható, nem tudom, hogy pontosan mi az oka ennek, de vannak, akik a sor szélén foglalnak helyet. Én már megtaláltam a magam helyét, a többi nem érdekel engem. Vagy beülünk a sor közepére, hogy másnak is jusson abból a padból, amelyiket megtaláltunk. Azon gondolkoztam el, hogy ha a lelki érettségről, a lelki növekedésről gondolkozunk, hol vannak a mi gyülekezetünknek a vénei? Ugye a vének a presbiterek a Biblia nyelvén. Hol találkozunk a gyülekezetünk véneivel? A kapuban, pontosan a kapuban. Olyan jó lenne, hogyha minél többen lennénk olyan érettek, hogyha nem is zárjuk el a bejáratot azzal, hogy mindannyian beállunk a kapuba, de hogyha a szívünk szerint a kapuban állnánk, és így fogadnánk az érkezőket, és mi vezetnénk őket oda, ahol a helyük lenne. Olyan jó volt látni egyszer-egyszer ilyeneket a gyülekezetben, annyira szívmelengető volt az a fiatal házaspár, úgy emlékszem rájuk, akik szinte szolgálatuknak tekintették azt, hogy véget ért az istentisztelet, általában a karzaton ültek, nagyjából tudták azt, hogy kik szoktak még a karzaton ülni, és amikor megláttak olyanokat, akikkel korábban nem találkoztak, akkor oda mentek hozzájuk, és szeretettel üdvözölték őket. De jó lenne lelkileg éretté válni, de jó lenne így fogadni, beölelni a gyülekezetbe azokat, akik megérkeznek. És olyan jó lenne azt komolyan venni, hogy mindenki, akit Isten a gyülekezetbe hív, mindenki ajándéka ennek a gyülekezetnek. De jó lenne így örvendezni egymásnak. akit Isten idehozott, annak helye van közöttünk. Néhány hete a Julianna iskolában tartottam egy reggeli áhítatot, aszerint a menetrend szerint, amit még Somogyiné Krisztina fölépített, és az volt a üzenet, amit arra hétfői Isten tiszteletre adott, hogy az utitársak szerepe azon az úton, amelyen megyünk előre. És úgy eszembe jutott, amikor az utitársakról beszélgettünk, és fölidéztem a gyerekeknek az Óz történetét, ahol mennek együtt egy kis csapatban, és hogyha nem csak a filmet ismerjük, ami kicsit leegyszerűsíti a történetet, akkor nagyon figyel arra a szerző, hogy újra és újra olyan kalandokba keverednek, ahol mindig kiderül, hogy valamelyikükre nagyon nagy szükség van, és hogy nem jutnának tovább, ha ő nem volna ott. Eljutnak egy szakadékhoz, és kiderül, hogy az oroszlán kellőképpen erős ahhoz, hogy át tud ugrani azon a szakadékon. Csak bele kell kapaszkodni a sörényébe, és a hátán tartani magát a többieknek. Aztán eljutnak egy nagyobb szakadékhoz, na ott már nem tud az oroszlán se átugrani, de madár ijesztő, hogy gondolkozni kezd, általában őnek jönnek a jó ötletei, ugye ő az, akinek nincsen esze a történet szerint, észreveszi, hogy ott egy fa, és a favágó kivágja a fát, és azon keresztül tudnak menni, és így tovább megy a történet, mindenkire szükség van. Mindenki ajándék, mindenki kincs, senkit sem lehet nélkülözni, mindenkit örömmel kell fogadni. Tegyük meg most azt, amit az elmúlt napokban is megtettük, hogy ilyen 3-4 fős kis csoportokba forduljunk össze, és próbáljuk meg felidézni, hogyha Isten lelke már adott ilyen élményt, hogy valakiben, akivel korábban úgy talán kapcsolatunk sem volt, fölfedeztük benne, hogy milyen kincset, milyen ajándékot adott az ő gyülekezetének az Úr. Azt szeretném kérni, miután most úgy ülünk egymás mellett, hogy valószínűleg többen vannak, akik a legközelebbi testvérekkel vagyunk, vagy a hozzánk legközelebb állókkal vagyunk együtt, hogy ne körbedicsérjük egymást, hanem próbáljunk meg, ha tudunk olyanokat mondani, akik nincsenek benne ebben a körben, akikben az Úr megengedte, hogy felfedezzük az ő ajándékát. 5 percet kapunk erre a feladatra ma is. Azt mondtuk tehát az Úr gyülekezetéről, hogy az Úr gyülekezete inkluzív, magába fogadó, magába ölelő, de azt is el kell, hogy mondjuk róla a Zsoltár alapján, hogy az Úr gyülekezete exkluzív. Mit jelent az, hogy exkluzív? Ugye a kivételezettekről szoktuk azt mondani, hogy exkluzív, kivételezett, de azt is mondhatnánk, hogy bizonyos értelemben kizárólagos is. Egy sokszínű közösség, de mégis van egy közös pont. Egy olyan közös pont, ami mindenkiben megvan, és mindenkiben meg kell legyen. Figyeljük csak ezt a népsort, amit elmond a Zsoltáros. Áldjátok az Urat, angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek parancsát, és hallgattok parancs szavára. Áldjátok az Urat, ti seregei szolgái, akaratának végrehajtói. Áldjátok az Urat, ti teremtményei mindenütt, ahol uralkodik. Mindazok, akikről szó van, hogy az Úr gyülekezetéhez tartoznak, mindazok hódolnak az Úr előtt. Hódolnak az Úr előtt, a világ ura előtt. Szívvel, mert az ő rendelkezéseire figyelnek, és az ő rendelkezései szerint élnek, és szavakkal is az ő dicséretét zengik. Hódolattal borulnak le a világ ura előtt. Befogadó, beölelő gyülekezet az Isten népe, mindenkivel közösségünk van, akik az ő királyi uralmát megvallják az életükkel, mindenkivel közösségünk van, de a befogadás nem lehet ürügy arra, hogy kiszorítsuk az Urat az ő gyülekezetéből. Ennek a gyülekezetnek ő áll a középpontjában, és a Szentírás arra tanít, hogy azokkal leszünk közösségbe, akik előtte hódolnak, akik neki szolgálnak, akik az ő dicséretét zengik. A befogadás nem olyan program, a beölelés nem olyan program, amely azt jelenti, hogy innentől kezdve bárminek helye lehet a gyülekezetben. Mert ennek a gyülekezetnek az a feladata, hogy hirdesse az Úr dicséretét. És aki nem teszi ezt, aki nem hódol előtte, aki nem akar leborulni ő előtte, akinek a szívét nem tölti meg az alázat a világ ura előtt, az magát zárja ki az Úr gyülekezetéből. S ha mi úgy építjük föl a gyülekezetet, hogy ott ne legyen mindenkinek a szívében annak a helye, hogy az Urat tisztelje és magasztalja, hogy ne ez legyen a közös alap, a közös pont, akkor az már nem az Úr gyülekezete lesz. Az a mi gyülekezetünk marad. Olyan kedves volt én nekem, ahogyan a héten olvastuk a református bibliaolvasó kalauzunk szerint Esdrás könyvét, ahogyan a Páska ünnepről beszámolt, amelyet a felépített templomban tartottak. És azt mondta, miután levágták a Páska bárányt, megették azt a fogságból hazatért izraeliek, meg mindazok, akik hozzájuk csatlakozva elkülönültek az ország pogány népeinek a tisztátalanságától, és az Úrhoz, Izrael Istenéhez folyamodtak. Nem csak mi, akik hazatértünk a fogságból. Nem csak mi, akik fölépítettük a templomot. Nem csak mi, akik Isten választott népének a tagjaiként, őseink ünnepeként éltük meg a Páskát, mondja Esdrás, hanem mindazok, akik hozzájuk csatlakozva elkülönültek az ország pogány népeinek a tisztátalanságától, s az Úrhoz, Izrael Istenéhez folyamodtak, mert a pogány népek tisztátalanságának nincs helye az Úr gyülekezetében. Inkluzív, beölelő, s mégis exkluzív, kizárólagos, mert az Úr gyülekezete csak az Úr körül gyülekezhet össze, s ott annak van helye, aki hódolattal tekint ő rá. S milyen lesz nekünk a hitünk ebben a lelki közösségben? Mit mond erről a zsoltáros? Egyrészt személyes hit. Nem maradhat ki a te hangod se a kórusból. Abból a kórusból, amelyik az ő nevét magasztalja. Nem arra hív a zsoltár, hogy a mások szólamát vízhangozzad a hangoddal. Hogy azt, amit tőlük hallottál, azt mondd vissza. Így kezdődött, áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ez egy személyes mondat. Azt tudja áldani az Úr nevét, aki átélte, hogy őt személyesen is munkálja az Úr szeretete, amit veled tett, amit te átéltél az ő szeretetéből. Azzal kapcsolódj be a közös Isten tiszteletbe. De ugyanakkor ez a személyes hit közösségben megélt hit. Vagy azt is mondhatnánk, hogy közösségben formálódó hit. Közösségben megújuló hit. Mert hogy együtt dicsérve az Urat, egymás bizonyságtétele által is megérthetjük még mélyebben, hogy miért magasztalhatjuk őt. Egymás szavát hallva, lehet, hogy még jobban meglátjuk, mi az, amit a mi életünkben személyesen tett az Úr. Ahogyan figyelünk egymásra, folyamatosan tágul előttünk a világ, az Úr nagy tetteinek a világa, s egyre érettebb, egyre felnőttebb hittel tudjuk majd magasztalni az ő nevét. És arra is rá fogunk döbbenni, hogy az, amit a testvérünk életében cselekedett az Úr, az nekünk is ajándék, az nekünk is lehet öröm, és azért is megtanuljuk magasztalni majd az ő nevét. Személyes, de közösségben megélt, és közösségben megújuló hit, amire hív minket a zsoltár. Emlékszünk arra, hogy kezdődött a zsoltár? Kétszer is elhangzott, áldjad lelkem az Urat. És hogy végződik a zsoltár? Áldjad lelkem az Urat. De még az első verseket olvasva azt gondolhatnánk, hogy itt vagyok én, meg van az Úr, akit én áldok, a végére kiderül, hogy valami sokkal többről van szó. Van az Úr, aki hatalmas dolgokat cselekedett, van miért áldani őt, s van az ő gyülekezete, amelyet maga köré gyűjtött, hogy magasztalja az ő nevét, s ennek a részese lehetek én, de nagy ajándék. Imádkozzunk. Hálát adunk neked, és magasztalunk téged, életünk, Ura, aki nem csak minket különállóan szeretsz, hanem abban mutatod meg az irántunk való nagy szeretetedet, hogy belehelyezel minket abba a közösségbe, ahol másokkal együtt magasztalhatunk téged. Bocsásd meg azt a balgaságot, amely sokszor átjárja az életünket, a gondolatainkat, hogy mi vagyunk az igazán fontosak, és talán te is csak azért vagy fontos, mert azt, amire mi képtelenek vagyunk, azt te megadhatod. Köszönjük, hogy arra tanítasz minket, hogy te vagy az Úr, te vagy a világ Ura, te vagy az, aki mindent megcselekszel, ami igazán fontos, ami igazán értékes, ami igazán ajándék, és a mi életünk csodája, hogy ott lehetünk azok között, akik ezt felismerik, akik ezt szívükbe fogadják, és akik ebből élnek. Könyörgünk hozzád azért, ajándékozz meg minket azzal, hogy ebben a hatalmas kórusban, ebben a csodálatos közösségben együtt tudjunk magasztalni, imádni téged, és kérünk azért, hogy te nyisd meg ennek a közösségnek a kapuit, s add, hogy megérkezhessenek azok is, akiket még ide hívsz, hadd tudjuk őket beölelni a veled való közösségbe. Magasztalunk téged azért, amit ezen a héten mondtál nekünk, és kérünk téged azért, hogy taníts minket tovább is, kegyelmes Urunk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását, Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.